Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked a lehetőséget, amelyet ennek a hétnek az estéiben adtál nekünk. A lehetőséget arra, hogy megálljunk egy kicsit a hétköznapok elfoglaltságaiban, gondjaiban, hogy megpróbáljuk egy kicsit kizárni az életünkből a világnak a zaját, és megpróbáljunk estéről estére egy-egy órában csak te rád figyelni. Csak rád figyelni, és arra, hogy milyen emberi értelmet felülhaladó ajándékot adtál nekünk. És megpróbáljuk megvizsgálni önmagunkat, az életünket, hogy vajon megteszünk-e mindent, amire módunk és lehetőségünk van, azért, hogy méltók legyünk erre az ajándékra. Kérünk Istenünk, hogy áld meg a számunkra ennek a hétnek az estéit, hogy valóban készülni tudjunk, hogy valóban a szívünket és a lelkünket is tisztogassuk, és megnézzük az önmagunknak a dolgait, hogy azok úgy zajlanak-e, ahogyan azt te kéred és várod tőlünk. Így kérünk ezen a mai estén is, hogy légy itt szent lelked által, segíts bennünket abban, hogy megértsük az igének azt az üzenetét, amelyet te készítesz el a mai estén a mi számunkra, hogy megértsük azt, hogy mit akarsz nekünk mondani, hogy hogyan akarsz készíteni bennünket is az ünneplésre. Kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Isten mai üzenetének a hallgatására készüljünk a 180. dicséretünket énekelve. 180. dicséretünk így kezdődik: a töredelmes szívet, te Uram, szereted. Bibliaolvasó kalauzunk szerinti napi igét olvasom a János evangéliumából, a 18. fejezetnek a 24-től a 27-ig tartó verseiből. Elküldé őt Annás megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott áll vala és melegszik vala. Mondának azért néki: nem, de te is ennek a tanítványai közül való vagy. Megtagadá ő, és mondta: nem vagyok. Mondta egy a főpap szolgái közül: rokona annak, akinek a fülét Péter levágta. Nem láttalak-e én téged ővel együtt a kertben? Ismét megtagadá azért Péter, és a kakas azonnal megszólala. A virágvasárnapi ünneplés hangja igen hamar elhalkult. Ezen a mai napon már nem hallunk, nem olvasunk másról, csak a sötétségről, és nem csak az éjszakának a sötétségéről, hanem a gonoszságnak és a félelemnek a sötétjéről. Már nem látni a hozsannázó, az ünneplő tömeget, már nincs más, csak a csend és az árulás. Jézust elfogták a főpapnak a katonái, és János evangélista számára az a részlet, ami ezután következett, hogy Jézust a főpap házába vitték, ott kihallgatták, és ezen közben a főpap házának az udvarán megtörtént az, amiről Jézus jövendölt Péternek, és amit Péter olyan szinte sértődötten utasított vissza. A mai esténknek az alap igéje, tehát ez a néhány nagyon szomorú vers. A helyszín, az események helyszíne a főpapnak a palotája, a főpapnak a háza, amely az akkori keleti házaknak a mintájára épült. Egy nagy szögletes udvar vette körül a főpapnak a házát, az udvar körül kerítés volt, ezen pedig a palota bejáratával szemben egy nagy kapu, amit azonban csak a nagy ünnepekkor nyitottak ki, hogy a kocsik bejöhessenek rajta, máskülönben csak egy kicsiny ajtó volt, amely bele volt vágva, és az volt nyitva, és ebben az ajtóban mindig állott valaki, aki őrizte ezt a kaput. Amikor ezek az események lezajlottak, akkor itt a kapuban egy szolgáló lány állott. Amikor Jézust elfogták és elhurcolták, akkor az ott lévő tanítványok közül ketten, Péter és egy másik tanítvány, Jézus után indultak. És odaérve ennek a háznak a kapujához, a másik tanítványt beengedték, valószínűleg őt ismerték. Péternek azonban feltett egy kérdést a kapuban őrt álló szolgáló leány. Azt kérdezte, hogy nem, de te is ennek az embernek a tanítványai közül való vagy. És Péter nagyon gyorsan rávágta a választ, és azt mondotta, hogy nem vagyok. Amikor elhangzott felé ez a kérdés, akkor rögtön eszébe jutott az, hogy milyen veszélyes helyzetbe is került ő most. Milyen veszélybe sodorta magát azzal, hogy idejött. Eszébe jutott a nem sokkal korábban elkövetett vakmerősége. Amikor Jézusért jöttek a katonák, akkor ő előrántotta a szabjáját és levágta az egyik katonának a fülét. Arra gondolt, hogy ha őt most itt felismerik, akkor el fogják fogni, bosszút állnak rajta, ezért a cselekedetéért. Jézushoz hasonlóan őt is megkötözik, megkínozzák, kivallatják, és ki tudja még, milyen szörnyűségeket kell majd elviselnie. És bizony Péteren a félelem lett úrrá. A félelem mondatta vele olyan gyorsan, ennek a szolgáló lánynak a kérdésére, hogy nem, de te is az ő tanítványai közül való vagy, azt a választ, hogy nem vagyok. Talán érthető is, hogy a félelem mondatta vele ezt a tagadást. A félelem a maga mentése, az önvédelem. De ezután, a tagadás után még következett két tagadás. És az első és a harmadik tagadás között eltelt egy bizonyos idő. Ez alatt az idő alatt Péter például megtehette volna azt, hogy szép csendben és észrevétlenül elmegy onnan. Hogy elmegy a főpap házának az udvaráról. De ő nem tette ezt, hanem ott maradt. Sőt, oda ment azokhoz, akik a tűznél melegedtek, és beszédbe is elegyedett velük. És az ott lévők közül valakinek feltűnt az ő galileai beszédje, majd úgy mondanánk, hogy a tájszólása. És rögtön ismét elhangzott felé a vád, hogy te is a fogolynak a tanítványai közé tartozol. És akkor Péter még kétszer egymás után megtagadja Jézust. És akkor véget ért a kihallgatás. Már hajnalodott, Jézust kivezették a főpapnak a házából, és megszólalt az a bizonyos kakas. Az a bizonyos kakas, amelyről Jézus beszélt Péternek. Mielőtt a kakas megszólal, háromszor megtagadsz engem. És Péter ekkor ébredt rá arra, hogy mit tett. Péter ekkor ébredt rá a bűnére. Arra, hogy valami olyat tett, ami egyáltalán nem volt összeegyeztethető az ő alaptermészetével. Hazudott. Hazudott ő, aki mindig olyan egyenes és becsületes ember lett. Volt. Hova lett az a bátor ember, az a bátor fogadkozás, amikor azt mondotta Jézusnak, hogy Uram, ha kell, akkor meghalok veled együtt. Hova lett az a bátor ember, aki szembe mert szállni a katonákkal, nem szaladt el, mint a többi tanítvány, hanem szembe szállt a katonákkal, és az egyiknek még a fülét is levágta. Most csak a megszégyenülés és a bukás van. Mert Péter nagyon jól érezte azt, hogy ez bizony bukás volt a javából, amit ő elkövetett. Én azonban azt mondom, hogy ne siessünk Péter elítélésével. Ne siessünk azzal, hogy kimondjuk az ítéletet Péter felett. Hogy vádként a fejéhez vágjuk azt, hogy megtagadta Jézust. Ne siessünk ezt kimondani egyrészt azért, mert ebben a történetben nem csak Péter cselekedett. Ebben a történetben ott volt még valaki. Ott volt még valaki, aki mindig ott van, ahol Jézussal szembe kell szállni. Ott volt a sátán is. Péter cselekedete mögött, igen, a sátán cselekedett. A sátán, aki soha nem adta fel, és soha nem is adja fel a harcot. A sátáni hatalom az mindig lesben áll. A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Olvashatjuk az Ószövetségben, és most ebbe az időtlen harcba és küzdelembe Péter került bele. Ahogyan szintén az Ószövetségben Isten és a sátán küzdelmének a szenvedő alanya Jób volt, most Péter volt az, akinek el kellett viselnie ennek a harcnak minden kínját és keservét. Pedig Jézus már erre is figyelmeztette korábban Pétert, amikor azt mondotta neki, Simon, Simon, az ördög kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, azért, ha majd megtérsz, erősíted az atyád fiait. Jézus nagyon jól ismerte az eljövendő eseményeket. Nagyon jól tudta napról napra a történéseket. Ezért mondta ezt a figyelmeztetést Péternek, aki viszont teljesen értetlenül állt a Jézusi szavakkal szemben. És igazából Jézus figyelmeztetései Húsvét után nyerték el az értelmüket Péter előtt, és Péter életének az eseményei is a húsvét után váltak érthetővé. Péter, akiről Jézus azt mondotta, hogy Péter a kőszikla, akin felépíti az anyaszentegyházat, és a pokol kapui sem vehetnek erőt rajta. Nos, ez a Péter most csődöt mondott. Beleesett egy csapdába, amelyet a sátán olyan rafináltan, olyan finoman épített fel, mondhatjuk úgy, hogy szőtt Péter köré, ahogyan azt Péter el sem tudta volna gondolni. Mert hogyha őt is elfogták volna Jézussal együtt, hogyha őt is megkötözték volna, hogyha őt is odavitték volna a főpap házába, és törvényszék elé állították volna, akkor minden valószínűség szerint a hitéhez hűen kiállt volna Jézus mellett, és nem tagadta volna őt meg. De a sátán azt mondotta, hogy ez így túl egyszerű. Ezt valahogy úgy kell megvalósítani, ezt a csapdát, hogy Péter ne is sejtse, és szinte észre se vegye azt, hogy belesétált abba, amit a sátán készített neki. És valóban így is történt. Szinte észre sem vette, és már el is árulta Jézust. Az Ura iránti hűsége hűtlenségre változott. Vele szemben azonban Jézus hű maradt Péterhez, és hű maradt az emberekhez. Ezt a történetet olvasva, Péternek a tagadását hallva, joggal szégyenkezhetünk, és nem csak Péter miatt, hanem magunk miatt is, és minden ember miatt. Szégyenkezhetünk az ember miatt. De mégis azt mondom, hogy ne hamarkodjuk el az ítélkezést. Gondoljunk arra, hogy Jézus arra is intett, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ne hamarkodjuk el az ítélkezést már csak azért sem, mert bizony mi magunk is nagyon könnyen válhatunk Péterré. És nem egyszer bizony Péterré is válunk. Az ő története nagyon könnyen a mi történetünk is lehet. Éppen ezért ítélkezés helyett inkább azon kell elgondolkodnunk, hogy mi mit tennénk, vagy mit teszünk, hogyha egy ilyen helyzetbe kerülünk, mint amilyenbe Péter került. Ahogy a Zsoltár író mondja, amikor a lelkünk oroszlánok között van, akiknek a foguk dárda és nyilak, a nyelvük pedig éles szabja. Ugye, hogy hányszor megfutamodunk mi is? Hányszor nem vállalunk fel dolgokat? És csak azt tartjuk fontosnak, hogy bennünket, a mi pozíciónkat ne érje semmi bántódás, hogy a mi életünkben minden rendben legyen. A szívünkben, a lelkünkben ott van Jézus, de nem egyszer nem merünk érte vállalni dolgokat. Nem merünk érte vállalni lemondást vagy nehézségeket. Inkább alkalmazkodunk a többséghez, és azt mondjuk, hogy nem hívjuk ki másoknak a rossz indulatát, a haragját, az ellenségeskedését. Inkább csöndbe maradunk, hogy nehogy valamilyen kellemetlenséggel találjuk szembe magunkat. És így ezt a látható világot és benne a magunk biztonságát fölébe helyezzük annak a láthatatlan és csak reménylett világnak. Mert nem elég erős a hitünk abban a láthatatlan világban, az isteni ígéretekben. Péter, amikor meghallotta a kakasnak a hangját, akkor keserves sírásra fakadt. Keserves sírásra fakadt, és nagyon elszégyelte magát, mert rádöbbent arra, hogy tulajdonképpen mit is cselekedett. Szinte a fülébe csenghettek Jézusnak a szavai. Aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. És ő most nem tett vallást Jézusról. Nemhogy nem tett vallást Jézusról, hanem egyenesen megtagadta őt. Először a hallgatásával, azután pedig a számára feltett kérdésekre adott tagadó válaszával. Olyan nyilvánvalóan, olyan egyértelműen, olyan kétségbe vonhatatlanul kimondta azt, hogy nem vagyok az ő tanítványa. De mindennek ellenére És számunkra ez a legfontosabb és a legreményteljesebb. És ez teszi a számunkra olyan értékessé ezeket az alkalmakat, amikor készülődhetünk, amikor megvizsgálhatjuk önmagunkat, és amikor kaphatunk estéről estéről ilyen biztató üzeneteket, hogy Péter a tagadása ellenére mégsem bukott el. Szomorú és szégyenletes volt a tagadása, de mégsem volt végzetes. Mégpedig azért, mert ő csak külsőképpen a szavaival tagadta meg Jézust. A szívében, a lelkében dehogy is mondott ő olyat, hogy semmi köze nincs Jézushoz. Hiszen ha így érzett volna, akkor nem követte volna őt. Hanem úgy, ahogyan a többi tanítvány, ő is elfutott volna, talán elbújdokolt volna valahova, és várta volna, hogy elcsendesedjenek az események, hogy mindenki elfeledkezzen Jézusról, a körülötte lévő tanítványokról, és talán csak akkor jött volna elő, hogyha biztos lett volna abban, hogy már senki nem emlékszik az eseményekre, már senki nem tudja azt, hogy kik voltak azok, akik Jézus környezetében voltak. Legfőképpen pedig nem fakadt volna sírásra, akkor, amikor meghallotta a kakas hangját, és amikor megszólalt benne a lelkiismeret. Elbukhatik a gyenge tanítvány, de megint talpra áll, amíg a szíve Jézusé, írja Viktor János. És ehhez a talpraálláshoz, ehhez maga Jézus, az emberi szíveknek és a lelkeknek a nagy ismerője nyújt segítséget. Segítséget mindenkinek, aki kéri ezt a segítséget. Hiszen Péternek is segített a talpraállásban. Olyan szépen, csendben, olyan finoman tette ezt, nem látványosan, hanem feltámadása után oda engedte maga mellé. Nem kergette el, nem szitta meg, nem vonta felelősségre, hanem nagyon halkan, nagyon szelíden csak annyit kérdezett tőle, hogy Simon Jónának fia, szeretsz te engem? És én azt hiszem, hogy ennek a kérdésnek van egy ki nem mondott folytatása. Egy folytatása, amely úgy hangzik, hogy mert én szeretlek téged. Én szeretlek téged úgy és annyira, hogy meghaltam érted. Hogy az életemet adtam érted azért, hogy te élhess. Biztos vagyok abban, hogy az életünk során mi is könnyen válhatunk Péterré. Péterré, akiben felül kerekedik a félelem, a világ elvárásainakhoz való alkalmazkodás kényszere, az embereknek való megfelelés vágya, de amíg a szívünkben ott hangzik Jézusnak a szava, ott hangzik Jézusnak a tanítása, amíg esetleg érezzük, ha talán viszonzatlanul is hagyjuk, ha érezzük az ő szeretetét, addig van visszaút. Van visszaút a bűnbánatnak az útja, hiszen Péter is szíve teljes bűnbánatával odament Jézushoz, újból odament hozzá, és nem ment el a környezetéből. Ott volt vele, még ha Jézus először nem is szólította meg. Ő neki ez nem fájt, őt ez nem riasztotta el. Ott maradt vele. Ez a bűnbánatnak az útja, az az út, amelyen a tékozló fiú is elindult, vissza az atyai házhoz. Ezen az úton az első lépést biztos, hogy nehéz megtenni. De az első lépések után már érezhetjük azt, hogy az erőnk nem fogy, hanem éppen ellenkezőleg. Egyre több és több lesz. Péter valóban gyenge volt, de nem a bűn elkövetése után lett gyenge, hanem annak előtte volt. Utána viszont már erős volt. Ez bizonyítja az, hogy meg tudta ítélni önmagát, hogy be tudta látni a bűnös voltát, hogy szégyenkezni tudott, hogy sírni tudott, hogy gyötörte a lelkiismeret, és ez sokkal, de sokkal nehezebb dolog. Belátni a magunk bűnös és esendő voltát, mint talán elhordozni a szenvedéseknek a terhét. Most elcsendesedve a mai estén azért imádkozzunk, hogy naponként erősítsen bennünket a mindenható Isten, hogy meg tudjunk állni a kísértéseknek az idején, hogy soha ne legyen úrrá rajtunk a félelem, az önmagunk mentésének a vágya, hanem életünk minden napján merjük vállalni a Krisztussal, ami megváltó Krisztusunkkal való közösséget. Amen.